Így van, szép napot mindenkinek. Már is kezdünk. Kál Cecília, módszertani tanácsadó és neurokócs, és Gombos Mónika, módszertani tréner és neurokócs. És azt ígértem, hogy bevezetnek minket a neurokócsing világába és módszertanába. Sziasztok!
Jó reggelt kívánunk a hallgatóknak is, és neked is, Maja.
És azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy érdemes azzal kezdeni, hogy vajon mit gondol mindenki első blikre, amikor a neurocoaching szó elhangzik, mert én azt gondolom, hogy egy kicsit kötik a coach tevékenységhez, ami ugye valamiféle segítő munkakör, de az a segítő, az igazából ugye rávezető kérdésekkel, támogató kommunikációval zajlik, úgy, hogy az ember maga találja meg a válaszokat. A neurocoaching azért nem egészen ez, én úgy tudom.
Nem, valóban nem, de abban közös a coachinggal, hogy egy vezetett folyamat, mindenképpen az adott emberre van szabva, és meg van támogatva neurotechnikai eszközökkel, illetve olyan egyéb más technikákkal, technológiákkal, amik nem a szokványos coachinghoz kapcsolódnak, viszont az emberek lelki, fizikai, mentális állapotát javítják.
Igen, én azt mondtam itt a felvezetőben, hogy ez az agyi idegpályákat, amelyek szétkapcsoltak vagy roncsolódtak, azt hivatott valamelyest rendbe tenni, de hát azért ehhez van egy műszer is, ugye? Tehát ez...
Műszernek nem mondanám.
Oké. Okay.
Egy készülék.
Ami a... Igen, én is elgondolkodtam, azért maradtam csöndben.
Az agyhullámokat harmonizálja, különféle funkciós területeket, funkcionális területeket kapcsol össze az idegrendszerben, idegpályákat, magukat, az agysejteket, és hát aztán ebből épül fel az a bizonyos idegi egészség, vagy neurobiológiai egészség, amire aztán lehet támasztani a pszichét és a tudatot, meg a gondolkodást.
Na akkor lehet, hogy az a jó, hogyha elkezdünk arról beszélni, tehát nem az, hogy mi a módszertan és hogyan segít, hanem beszéljünk arról, hogy min segít. Mert akkor szerintem ki fog derülni, hogy ugye olyan problémákról beszélgetünk, amelyek bizonyos szempontból most népbetegségnek számítanak, vagy tömegjelenségnek.
Igen, visszacsatolva még Móni előző mondatára, hogy amikor ez a pszichés, mentális egészség rendben van, tehát az idegpályák jól működnek, akkor fog jól működni a testünk, és minden ettől függ. Tehát, hogyha a mai világ problémáit nézzük, akár COVID után, akár egy ilyen háború, mellettünk zajló háború, akár a gazdasági válság következtében, az emberek azért eléggé rossz állapotba kerültek, mind mentálisan, mind fizikálisan, mind lelki, mindenhogyan, érzelmileg. Tehát ez nincs ember, akire
mi hoz mit egyébként? A rossz mentális állapot hozza a rossz fizikait, vagy fordítva, vagy a rossz mentális állapotban nem tudunk a fizikai testünkkel foglalkozni?
Hát ezek egymásra hatnak, tehát igazából a tyúk vagy a tojás, meg lehet azért ezen el lehet gondolkodni, de hogyha azt nézzük, és most vissza a neurobiológiához, hogyha az agyunkban nem működnek jól ezek az idegsejt kapcsolódások, hanem nincsenek jelen azok az agyhullámok, amik adják a koncentrációt, amik a jó alvást biztosítják, amik viszik a szerveinknek azokat a hormonokat, amiktől azok jól működnek, akkor ezek előbb-utóbb fizikai tünetbe fognak fordulni, és lelki hatása is lesz. Ha viszont lelkileg vagyunk rosszul, és folyamatosan stressz helyzetben vagyunk, ezzel kinyírjuk ezeket az agyhullámokat, méghozzá a koncentrációt és a relaxációt adó agyhullámokat először, amik befolyásolják a testünk állapotát, és ez egy ilyen ördögi kör, és valahol meg kell állítani. Tudatosan nem tudjuk megállítani, mert ha van egy olyan energiaszintünk, ami már az átlagosnál lejjebb van, akkor hiába tudjuk mi azt, hogy csinálni kéne valamit, szó szerint nincs hozzá energiánk.
Tehát igen, ezek így egymásra hatnak. Igen, ez az állapot szerintem ismert, ez az, amit már kiégésnek vagy, nevezünk, vagy úgy éljük meg, és valóban, ahogy mondtad, bele lehet ebbe kerülni, hogy az ember hiába gondolatilag fellelkesíti magát, de egyszer csak azt érzi, hogy nincsen ereje, és aztán utána folyamatosan egy kicsit megroppan az egészség, kicsit ez, kicsit az, kicsit amaz. Ebben nekem most tényleg az a félelmetes, hogy ezt akkor nem uralhatom én magam, tehát segítség nélkül bizonyos szempontból, ha jól értem, nem annyira tudom rendbe tenni.
Van az a pont, amikor már nem tudod. Így van.
És azért, mert egész egyszerűen olyan szintű restancia keletkezik pihenésben?
Igen, és beszéljünk egy kicsit az alvásról, szerintem Móni erről akar egy pár szót mondani.
Úgy van, ez általános probléma, hogy a jelenlegi információbőségben és annak szelektálásában nem igazán tudunk már nyugodtan aludni. Pontosabban a nyugodt alvást inkább azt mondanám, hogy minőségi alvás. Ez azt jelenti, hogy megfelelő időt, megfelelő mélységű.
És az elalvással van egyébként a baj.
Hát a szakkamerek 18 féle alvás problémát detektáltak eddig, ezek mind különböző tünetekre és mindenféle más hatással jelentkeznek az agyra. De ez az egyik része. Ha nincs minőségi alvás, nincs töltés másnapra, nincs teljesítmény. Ha nincs teljesítmény, felborul az egész emésztőrendszeri probléma, jönnek az allergiák, jönnek a különféle intoleranciák, gyomor problémák is sorolhatnám, és gyakorlatilag pillanatok alatt ott vagyunk, hogy az idegrendszer szétesésével fizikai, biológiai problémáink lesznek. Na, hogy egy fájdalommal vagy egy rossz közérzettel élő ember nem tud lelkesedni, és nem tud stabil érzelmeket visszatükrözni. És fordítva, ha ebben tudatosságot keresünk, akkor hogyha figyelünk a testi jelekre, és az idegrendszer vezérlése, ilyetén vezérlésére és hibáira, akkor visszafordítható a folyamat.
Igen, most az jutott eszembe, hogy hányszor halljuk azt, hogy minden mindennel összefügg, és hogyha van egy probléma, akkor már holisztikusan kellene nézni. Én ezt az elalvással van a probléma dolgot bevállalom, mert én ezt élem, és nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy két típusú elalvásom van. Az egyik az, amikor a teljes blackout a fáradtságtól, tehát ugye nincsen meg egy ilyen finoman át, megyek az álmok világába. A másik, amikor meg egy 8 sávos autópálya van a fejemben, és egész egyszerűen azt érzékelem, hogy folyamatosan száguldoznak a gondolatok. Aztán egyszer csak valahol valamelyik átcsúszik, de egyébként még talán álmomba is foglalkoztat. És ezért erre gondolom, látom, hogy néztek egymásra, hogy mondom, nem ismeretlen. Én ezt a kettőt ismerem. Hát illetve persze mellette meg az inszomniát, amikor aztán egyáltalán nem sikerül elaludni.
Hát meg az ébredés éjszaka, meg hányszor ébredsz,
igen,
meg álmodsz-e például.
Meg ideges vagy attól, hogy tudod, hogy most már kelni kell. Szerintem ez a legáltalánosabb, hogy el akarsz aludni, fáradt vagy, nem megy, és egyre idegesebb leszel attól, hogy úristen, már csak ennyit, már csak annyit. Alhatnék, ha tudnék. És akkor igen, hát valóban onnantól kezdve rettenetes az állapot.
Igen, hát most gondold el, amikor ez, mert ez, ha egy hétig áll fönt, az, vagy egy olyan akut probléma van, ami miatt egyszer-kétszer-háromszor nem alszol jól, azt még tudja az agy korrigálni. De amikor ez hosszú hónapokon keresztül így zajlik, akkor ez már komoly fizikai és pszichés tüneteket fog okozni, az ember munkahelyén nem tud úgy teljesíteni, nem tud úgy koncentrálni, idegessé válik a családjában, ingerülté válik, depressziósá vál. Tehát nagyon-nagyon sok negatív hatása van az alvás problémának.
Igen,
éppen nem olyan régen írtunk is erről
egy
cikket, hogy ez az alapja mindennek. Tehát ha nem töltődik az agy, és mi ezt vizsgáljuk, hogy mennyire töltődik éjszaka és napközben vissza az adott ember agya, ha nincs meg ez a visszatöltés, akkor ott már komoly problémák vannak. Az, hogy ennek mi az oka, ez a neurocoaching folyamat alatt derül ki, onnantól fogva, hogy az ember energia szintjét emeljük, szépen jönnek föl azok a blokkok, ami okozza ezt a problémát, és ezt oldjuk meg.
Ami erről még eszembe jut, hogy a kismamák szokták azt mondani, hogyha nagyon kimerültek, és rákérdez az ember, hogy mi a probléma, és akkor mondják, hogy mondjuk évekig nem alszanak.
Ezt jól ismerjük, ezt az állapotot anyaként.
Igen, de valószínűleg ez az, ami szintén nincs annyira komolyan véve, mert hát ja, hát persze, hát el kell látni a gyereket, és akkor hát nyilván tudja, hogy akkor fel kell kelnie, de ez, hogyha hosszan fennáll, én ott szoktam érzékelni, hogy rettentes, hogy mondjam, ilyen robotüzemmódba, zombi üzemmódba élnek ezek
mondani.
Az emberek, mert feltétlenül ezért.
Ezért, igen.
Mert hogy egyszerűen nincsen meg a folyamatos alvás. Rá fogunk térni arra, hogy hogyan is méritek föl, meg mit történik, csak még azt szeretném, ha ebbe a blogba egy kicsit beszélnénk arról, hogy amúgy hogyan kellene kinézni az alvásnak, mert szerintem én is, meg a hallgatók számára is ez egy szépen lefestett festmény lesz most.
Igen.
De hogy kéne kinézni magának onnantól kezdve, hogy úgy döntünk, hogy megyünk pihenni. Mi kéne, hogy történjen testünkben, lelkünkben, agyunkban?
Jól hangzik ez a hogyan kéne kinéznie. Leginkább, ha forgatókönyvszerűen vagy cseklista kellene a jó alvásról, akkor már eleve úgy indul, hogy bevezeted magad az alvásba. Tehát ez a nem tévé előtt ájulás.
Nincs képernyő.
Igen. Igen. Nincs tehát telefon. A képernyő nélküliség. A telefon nélküliség. Hozzáteszem, hogy az esti rituális fürdések, tehát a vizezés, aminek önmagában alfarezgése van, nagyon sokat segít abban, hogy végig gondold a napodat egy picit, és úgy aludjál el, hogy nem ájultál beesel a tévé elől az ágyadba. Tehát lenne az lenne a szerencsés, hogyha ilyen könnyedén tudnál elaludni. Az alvásciklus, és akkor innentől kezdve nem tudod befolyásolni a dolgot, az alvásciklusnak legrövidebb ideje 6 óra. Tehát egybefüggően, ébredés nélkül, elnézést kérek, hogy kimondom, nem megyek vécére, és nem vagyok szomjas. Ez a két leggyakoribb ébredési magyarázat. Ezek nélkül kellene 6-8 órát aludni. Kéne, hogy legyen 2-3 naponta álomtevékenység, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig mindenre emlékszel. De a képi világ visszahozatala és a képi világnak az emlékezete azt jelenti, hogy minőségi alvásban volt részed. Ez nem jelenti azt, hogy persze mindig királylányokkal és lepkékkel fogsz álmodni, néha kell, hogy legyenek...
Te szoktál, vagy nem szoktál?
Csak már kérdeztétek, hogy mikor álmodtam, tegnap álmodtam utoljára szuper. Azt, hogy háború van, az és apukám, aki egyébként már nem él, megjelenik, és azt mondja, hogy a vidéki ház pincéjébe húzódjatok be. Csodás.
Igen,
volt.
Tehát a velünk mondjuk úgy, hogy a napokban élő sztorikat, és ami abból téged megérint, az zajlik ilyenkor áram tevékenység alatt. Ha erre emlékszel, az azt jelenti, hogy van némi stabilitás odabent, idegrendszeri stabilitás és energetikai stabilitás, ennek kéne lezajlani. És akkor beszéljünk egy kicsit az alvásból való visszaébredés, vagy tudatosság fázisára. Na ott például, igen, tehát többféle verziója van a dolognak. Az egyik, hogy 127 órát aludtam, mégsem vagyok kipihent. Ez egy nagyon tipikus probléma. Nem tudott újra tölteni az agyunk, tehát valószínűleg nem mély álomba, nem került mély álomba, akármennyit aludt is, vagy az illető. Az is előfordulhat, hogy felriadunk, mert muszáj menni, és 112 darab karóra, zseblámpa, és nem tudom, villogtat és kattogtat, hogy elinduljon már. Ez sem egy jó megoldás, mert a riasztás az nem egyenértékű a felébredéssel és a lágy üzembeállásnak. És akkor a harmadik megoldás pedig az lenne, hogy hát 1/4 órát, 10 percet legalább értelme volna relaxálni. Még az ágyban, még az ágymelegben, még egy kicsit magunkhoz térni, meg egy kicsit tervezni, hogy mi lesz a napunk. Ez lenne a forgatókönyv, az egészséges forgatókönyv egy alvásnak. Melyiket tudjuk jól teljesíteni?
Igen, csodálatos álomkép. Hogy ezzel az áthallással éljek. Nem tudom, hogy ki az, aki ezt meg tudja csinálni. Aki meg tudja, meg akinek ez sikerül, és tud jól aludni, az feltehetően nincs is annyi problémával tele, mint az, akinek ez a terület nehéz.
Én azt gondolom, hogy itt kell a tudatosságot előhozni egy kicsit. Tehát amikor így azt mondjuk, hogy rohanó világ, azt mondjuk, hogy le vagyunk terhelve, azt mondjuk, hogy sok-sok negatív hatás ér minket, és zizik vagyunk, és az a bizonyos, nem tudom, 12 sávos autópálya pörög az agyunkban, akkor tudatosan kell megteremteni ezt a ráhangolódást az alvásra, a lelassulást, akkor nem kapcsoljuk be a tévét, akkor valami light zenét hallgatunk, akkor gyertyát gyújtunk, akkor beszélgetünk a párunkkal, hogyha olyan az életünk, vagy bármi olyan tevékenységet végzünk, ami kikapcsol egy kicsit ebből a rohanó világból, és előkészíti ezt a lelassulást ahhoz, hogy el tudjunk aludni. Hogyha az autópályáról szeretnénk aludni menni, az valójában nagy valószínűséggel nem fog menni.
Igen, az mondjuk jó hír, hogy mindig tehetünk magunkért valamit, és ez a tudatosság, ez szerintem ez a legtöbbet használt szó a rádióban, hogy megoldásként, tehát hogy akár az élet bármely területén a tudatosság nagyon-nagyon sokat hoz, de én azt képzelem, hogy van az az állapot, amikor már nem tudod ilyen szinten uralni, ilyen szinten se uralni a saját idegrendszeredet, vagy nem
ez
tudom,
így van.
Vagy...
Ez így van, sajnos mi sok ilyen emberrel találkoztunk az elmúlt években, akik nem tudták már ezt uralni, és semmi más nem segített, csak a neurocoaching. Mert ezt nem tudott antidepresszánsokkal, csak ideig óráig kezelni, azon kívül azok nem is igazán hosszú távon nincsenek jó hatással.
Hát meg nem erre valók azért.
De vannak alvás segítő, akár gyógynövényes dolgok is, amik segíthetnek. Ezek pillanatnyi felületi kezelést adnak a problémákat, nem oldják meg sem rövid távon, sem hosszú távon.
Pszichológus lelki segítőnek a közreműködése az mennyire lehet ebben, hát most nem azt mondom, hogy nem azt kérdezem, hogy mennyire oldhatja meg, mert azt sem akarom sugallni, hogy nem, tehát a pszichológus, meg a bármiféle lelki segítő, az nyilvánvalóan tud segíteni egy csomó dolgon, meg tudja vezetni az embert, de hogy ehhez van-e köze, vagy lehet-e köze, inkább így kérdezem.
Van köze, de hozzánk nincs köze. Tehát ezzel azt akartam csak mondani, hogy a pszichológus és ezeknek a szakembereknek a munkája az tényleg a tudatosságról, a tudatosításról, az eszközök adásáról szól.
Az önmagadra tanítása.
Amikor a dolog lecsúszik egy, hívjuk úgy, hát ismerik a szót, fizikai és érzelmi tudattalamba, akkor ott nem jelenhetnek már meg ezek a megoldások, amik a tudatos szinten működtek. Ott egyszerűen szó szerint arról szól a dolog, hogy nem csak érzed, érzékeled, ráadásul fizikai módon, hogy nem vagy jól, hogy nem úgy teljesítesz, hogy romlik a képességed és a funkcionalitásod. Ott már nem biztos, hogy ezek az eszközök életképesek. Tehát nagyon nagy szükség van a pszichológusok, pszichiáterek munkájára, segítők, kineziológusok, nem tudom, munkájára. De amikor ez fizikai szintre, tudattalan szintre csúszik, ott kénytelenek vagyunk beleavatkozni az emberi agy helyes működésének visszaállításával.
Ugye ezt mondtam is, hogy az agy biológiai szintjén valósul meg ez a fajta segítség, vagy nem is tudom, mert hogy ilyen értelemben ez fizikai segítség, hiszen szétkapcsolódott, roncsolódott idegpályákkal dolgozik. És ez a készülék, nem műszer, nem készülék, segít ebben?
Igen.
Igen, ez a dolga. Megpróbálja visszaállítani azt, ami az adott személy genetikai rendszerének tökéletes. Tehát tulajdonképpen közvetett módon a szem és a fül segítségével ingerli az észlelést, tehát a jelfelfogó képességet, annak a bizonyos funkcionalitásnak megfelelően, ami hiányzik annak az illetőnek. És szépen lassan ő felépíti az agy képes erre, felépíti úgy ezeket az idegpályákat, tulajdonképpen az agyhullámok segítségével, hogy az újra tökéletes legyen. Nyilván ez most nagyon szépen hangzik így, ennek idő kell. Tehát a biológiában úgynevezett kronobiológiai, tehát idő, bizonyos időintervallumokon belül zajló felépítési, vagy leépítési, hát ugye pont erről beszélünk, ciklusok zajlanak. Tehát türelmetlenkednünk nem szabad. A minimális idő, 72 óra, a kúraszerű javulás pedig minimum 2 hónap.
Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és akkor belemegyünk ebbe, hogy ez a folyamat hogyan is néz ki. Addig is maradjatok ti, és innen fogjuk folytatni.